Már 20 éve érdekel ez a téma, még egyetemista koromban kezdtem ezzel foglalkozni, tudományos diákköri munka keretében, és onnan indult az egész, hogy az internetes lelki segítségnyújtást vizsgáltam, ez volt a TDK témám. Igazából úgy került hozzám közel ez a terület, hogy szociálpolitikusként is már nagyon érdekelt a mentálhigiéné, a segítőbeszélgetés, tehát ezek a pszichológiai jellegűbb tantárgyak fogtak meg, és a gyakorlat is ennek megfelelően választottam. Sikerült gyakornokként is részt vennem egy ilyen programban, illetve önkéntesként dolgoztam egy lelki segély alapítványnak a csetszobájában, hogy így a gyakorlat felől jött az érdeklődésem, és akkor elkezdtem utána olvasni.
És azóta is úgy gondolja, hogy van létjogosultsága az online tanácsadásnak? Most én csak így leszűkítem erre.
Abszolút. Eleinte számomra kérdéses volt, hogy mennyire van létjogosultsága, illetve hogy lehet-e hatékony ez az egész, de napjainkra szerintem egyre hangsúlyosabb, hogy használjuk ezeket a megoldásokat, főleg a koronavírus járványhelyzet.
Igen, ezt akartam mondani, hogy az ott adott egy lökést mindennek, vagy ránk kényszerített
hát
bennünket tulajdonképpen.
Igen.
Na hát a szociális segítők ezt a kényszerpályát veszik az akadályokat ezen a kényszerpályán, vagy hogyan állnak egyáltalán a digitális alkalmazások kérdéséhez?
Ezt vizsgáltam több körben is, hogy mennyire használják egyáltalán a technológiát a kliensekkel való kapcsolatban. Ugye korábban már voltak Magyarországon a szociális munkások technológia használatára vonatkozó kutatások, de azok inkább az infrastruktúrát, az adminisztrációs célokra való eszközhasználatot vizsgálták. Én arra szerettem volna fókuszálni, hogy kifejezetten a kliensekkel való online kapcsolatban mennyire elterjedt az IKT-nek a használata, és ezért végeztem egy kutatást 2020-ban. Szociális szakembereket kérdeztem arról, hogy milyen mértékben használják, milyen tapasztalataik, attitűdjeik vannak a technológia használattal kapcsolatban, és arra jutottam, olyan eredményt kaptam, hogy már ekkor 2020 elején is igen elterjedt volt a technológia használata. Például ugye a legfontosabb eredmények közül kiemelném azt, hogy a válaszadóim közel 70%-a már ekkor használta az IKT-t a kliensek ügyeinek intézésére, adminisztrációs célokra, de ezen túlmenően a kliensekkel már a válaszadók közel 42%-a online tartotta ekkor is a kapcsolatot. Ez nem csak e-mailes kapcsolattartást jelentett, hanem Messengeren, Viber program segítségével való kapcsolattartást is. Online konzultációt nagyjából minden tizedik válaszadó biztosított, és online csoportot is nagyjából minden tizedik válaszadó működtetett.
Sokféle területe van a szociális munkának. Lehet-e mindenütt alkalmazni? És akkor itt most azt is ketté lehetne bontani, hogy mit értünk digitális technológián, tehát hogy melyik részét érdemes, meg lehet, meg tudják alkalmazni.
Szerintem egyébként minden területen lehet használni a technológiát. Ugye én rákérdeztem, hogy milyen célokra, milyen felületeket vagy eszközöket használnak. Azt gondolom, hogy most a közösségi média használat, ami talán a legelterjedtebb a mai Magyarországon, tehát ezt a legtöbb szociális intézmény egyébként, illetve civil szervezetek, egyházi szervezetek is használják, tehát hogy megjelenjenek a közösségi médiában, beszámoljanak arról, hogy milyen tevékenységeket végeznek egyáltalán, hírt adjanak magukról, de nyilván, ha eszközök felől közelítjük, akkor ami hazánkban elterjedt ez az idős gondozás, belül például a jelzőrendszereknek, készülékeknek a használata. A nyugaton, illetve például Japánban azt látjuk, hogy például az idős gondozásban a robotokat is elkezdték már használni. Azt gondolom, hogy ez a következő évtizedekben itthon is el fog terjedni.
Igen, erre már azért láttunk egy-egy példát, hogy mit jelent ez a robotizáció adott esetben idős gondozásban. De hát mi még ettől
igen,
talán messze vagyunk.
Itt nem feltétlen ilyen humanoid robotokra kell gondolni, akik úgy néznek ki, mint az emberek, hanem olyan eszközökre, ami segítheti az ápoló gondozóknak a munkáját. Például létezik ilyen járókeret alakú robot, aminek a segítségével biztonságosabban tud közlekedni az idős ember, de egyben ez egy okos eszköz is. Emlékeztetőket küld a betegnek, szenzorokkal van felszerelve, segíti a hozzátartozókkal való kommunikációt. tehát sokféle megoldás létezik.
Igen, de hát ugye ehhez rögtön hozzá kell tennünk, hogy azért a magyar valóság meg egészen más még, de nem csak az eszközök megléte miatt, hanem még talán a kíváncsiságunk sem elég, hogy ezeket a digitális tartalmakat egyáltalán megtanuljuk, vagy akarjuk megismerni. Szóval ezért ez egy nehezebb folyamat.
Eredményei szerint egyébként érdeklődnek a kliensek az ilyen technológiai újítások iránt, és az idősek is egyébként, de sokan segítséget igényelnek abban, hogy tudják használni ezeket az eszközöket. Például, hogyha egy képzést is szerveznek az idősek számára, vagy akár önkéntesek, vagy a segítők megmutatják azt, hogy hogyan lehet használni az eszközöket, akkor egyébként a nyitottság megvan, és szívesen használnák ezeket.
Kiterjedt a kutatás arra is, hogy városokban vagy falvakban ez hogyan működik?
Volt ilyen erre vonatkozó kérdés, de nagyobb szignifikáns eltérést úgy emlékszem, hogy nem találtam egyébként ebben a doktori kutatásomban ilyen területi szinten. Amiben nagyobb különbség volt, az iskolai végzettség szintje, tehát a segítők oldaláról, illetve az életkor szerinti különbség.
Arról is érdemes talán beszélni, hogy hogyan kell vagy lehet szabályozni én most úgy fogalmazom, ahogyan önök szokták, ugye a kliensekkel való kapcsolattartást, a kliensekkel való online kapcsolattartást, ugye itt most ez a hangsúlyosabb. Mert hogy emlegette a közösségi média használatát, hogy nagyon sokan akár messengeren tartják a kapcsolatot a kliensekkel, ugye akikkel foglalkoznak, de hát ennek azért lehetnek veszélyei is. A kutatás itt mit mutatott?
Így van, tehát ennek sok veszélye is lehet amellett, hogy lehetőségeket is tartogat. Azt gondolom, hogy fontos lenne Magyarországon is szabályozni azt, hogy hogyan működhet ez az online kapcsolat. Ugye a szociális munkásoknak van egy szakmai etikai kódexe, amit a Szociális Szakmai Szövetség adott ki. Ugye ebben az szerepel, hogy a kliensekkel való online magánjellegű érintkezést kerülni kell, de így ennyire van ez kifejtve. A határok nagyon elmosódnak, tehát hogy mi történik például akkor, hogyha a segítőt a saját személyes Facebook oldalán ismerősnek jelöli egy kliens, akkor erre hogyan reagálnak a segítők. Ugye ezt is vizsgáltam, és nagyon változatosan nincs egy egységes álláspont arra, hogy hogyan járjunk el ilyen esetben. Azt gondolom, hogy a szakmai szervezeteknek fontos feladata lenne, illetve az ágazat vezetőinek, hogy erre vonatkozó módszertani szakmai ajánlást megfogalmazzanak.
Egyébként önök az egyetemen a hallgatóknak ajánlják, hogy ilyen módon is vegyék fel a kapcsolatot majdani munkájukban?
Én így a nemzetközi ajánlások alapján azt szoktam mondani, hogy a privát oldalukon ne legyenek ismerősök a klienssel, tehát kerüljék el az ilyenfajta kapcsolatot, mert ez mindkét irányban visszaélésekre adhat lehetőséget, illetve kellemetlenségeket okozhat a kliens segítő kapcsolatban, de azt például egy jó megoldásnak tartom, hogyha akár intézményi ellátási szinten van egy olyan zárt csoport, amin belül például tudnak kommunikálni online a kliensekkel.
Meg hát persze az is eszembe jutott, hogy mondjuk aki hajléktalanokkal törődik. Hát ott felmerül-e egyáltalán ez a kérdés, hogy digitális eszközök használata bármilyen szinten is?
Nem elterjedt igazából, de egyébként a hátrányos helyzetű személyek körében is van már ma ennek relevanciája. Tehát akár a hajléktalanok, akár a mély szegénységben élők körében azt látjuk, hogy okostelefont egyébként használnak a kliensek, és könnyen elérhetőek ezen. Volt erre vonatkozó kérdésem, hogy miért használják például a Messengert, Vibert, és azt mondják, hogy telefonálás helyett használják ma már ezt a segítők, mert a kliensek gyakran nem tudnak a költségek miatt telefonálni, de így online ezekkel az applikációkkal elérhetőek.
Mi a következő lépése majd a kutatás nyomán az ön munkájának?
Én a jövőben arra szeretném tenni a hangsúlyt, hogy egy kicsit a saját képzéseinkben hogyan tudjuk ezt a vonalat erősíteni, hogyan tudjuk azt elérni, hogy a hallgatók tudatosan, etikusan használják a közösségi médiát és a technológia nyújtotta lehetőségeket, tehát akár egy szabadon választható tantárgy, vagy tananyagfejlesztés, amit szeretnék majd létrehozni.
Akik nem használják, azok egyértelműen lemaradnak, ezt így ki lehet jelenteni? Tehát ma már egyszerűen muszáj digitális eszközökben gondolkodnunk?
Igen, ezt mondhatjuk, hogy használják. Ugyan a szociális szakemberek és az egészségügyi szakemberek között van egy nagy különbség, tehát hogy az orvosok körében például a telemedicina szolgáltatásoknak a biztosítás az nagyon elterjedt, addig a szociális ágazat hazánkban nagy lemaradásban van, amiből hátrányunk adódhat.
Arról már beszéltünk, hogy a hallgatókat hogyan lehet majd ebbe az irányba képezni, viszont a jelenlegi helyzet, ami a szociális szférát illeti, ott merre kellene mozdulni?
Egyrészt szükség lenne az eszközállománynak a fejlesztésére, ugye a kutatásom eredményei alapján is ugye azt jelezték a segítők, hogy nagyon sokszor saját eszközöket használnak. Itt például az okostelefonok és a munkahelyi előfizetések hiánya jelenti a nagy problémát, illetve sok esetben a munkaadók nem biztosítják, és a segítőkre van ennek a költsége hárítva. Ugye, ahogy említettem, nagyon fontos lenne a kliensek és a segítők védelmében is arra, hogy szülessenek meg szakmai módszertani ajánlások arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet etikusan, professzionálisan használni a digitális technológiát és a közösségi médiát. További kutatások lennének szükségesek hazánkban is, és fontos lenne, hogy a szociális szakemberek továbbképzéseit, illetve az egyetemi képzéseket is fejlesszük, a digitális műveltség fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.